Portfolio Podcast Lab.
Jó napot, sziasztok! Ez a Portfolio Business Podcast új adása. Én Orosz Márton vagyok, a Portfolio Podcast Lab munkatársa. A mai témánk egy nagyon érdekes friss kutatás, ami a hazai üzleti szektor innovációs potenciáját mérte fel, és meglehetősen vegyes képet mutat a magyar versenyszféra innovációs attitűdjéről. A témával kapcsolatban vendégünk Németh Balázs, a KNTH csoport innovációs vezetője. Szia Balázs, üdvözöllek a műsorban.
Én is üdvözlök mindenkit, szia.
Szerintem ez egy kimondottan érdekes sztori, amiről beszélgetni fogunk, és azt tudjuk azért, hogy 2021 első fél éve óta negyedszer mérte fel a KNTH a hazai vállalati szektor innovációs állapotát. Miért fontos ez a bankcsoport számára, hogy ilyen kutatást csináljatok?
Ennek kicsit az innovációról is azt gondoltuk, hogy egyrészt mi az élén járunk az innovációnak, mint KNTH, reméljük legalábbis, illetve ez a célunk. És kicsit tudod, ez is olyan, mint a foci, hogy mindenki beszél róla, de nagyon nehéz konkretizálni, hogy akkor mit is jelent ez mondjuk a magyar gazdaság számára. És én azt gondolom, hogy versenyképességünk szempontjából ez egy nagyon fontos tényező, hogy mennyire innovatívak a gazdasági szereplők. És amikor elkezdtünk ezen gondolkodni, egyrészt mi bankárok vagyunk, tehát szeretjük a konkrét számokat, akkor ugye láttuk azt, hogy nagyon nehéz ezt megfogni, és nincs igazán olyan felmérés, vagy egy olyan rendszeres kutatás, ami azt mutatná, hogy hol tartunk mi ma Magyarországon a vállalati szektorban, illetve milyen trendeket tudunk felfedezni. És azért gondoltuk, hogy mindenképpen hasznos lenne megnézni. A másik ilyen kiinduló pont az pedig az volt, hogy ismerjük ezeket az európai szintű különböző felméréseket, hogy az egyes országok hol tartanak a digitalizációban. Én személy szerint nagyon azt gondolom, hogy a digitalizáció ma egyrészt egy nagyon jó lenyomata az innovációnak, másrészt elképesztően fontos a versenyképesség szempontjából, és hát látjuk, hogy ezekben a rangsorokban eléggé hátul van Magyarország Európában. És hogyha figyelembe veszed ráadásul azt, hogy ezekben a rangsorokban még az is benne van, hogy milyen fejlett az infrastruktúra, ha Magyarország elég jól szerepel, főleg a mobil internet hálózat lefedettséget illetően, akkor lehet látni azt, hogy az innovációnak azok a területei, hogy a különböző gazdasági szereplők mennyire innovatívak, hogyan használják fel a legújabb technológiákat, az bizony eléggé hátul kullogunk. Úgyhogy egyrészt volt ennek egy olyan kiinduló pontja, hogy rendszeresen adjunk egy képet arról, hogy mit látunk, másrészt pedig abban is bízunk, hogy ha erre rárendjük a figyelmet, a fókuszt, akkor segíthetünk abban, hogy előrelépjünk összességében.
Említetted azt, hogy azért nem olyan egyszerű erre konkrét számokat, adatokat találni, de akkor nézzük már meg azt, hogy pontosan mit mér maga a kutatás, és kiket kérdeztek meg?
Gyakorlatilag a magyar vállalati kört lefedő reprezentatív mintát alakítottunk ki, amiben nagyjából minden vállalati szektor és vállalati méret benne van, körülbelül egy ilyen 300 millió forintos árbevételtől fölfele, nyilván egy reprezentatív mintavétellel évente kétszer. Ugye, amit mi mérünk, az alapvetően négy dolog, ebből kettő az nyilván az innovációs aktivitáshoz kapcsolódik. Az első része az az, hogy az elmúlt egy-két évben milyen innovációs aktivitás volt a vállalkozásnál, a második pedig arra vonatkozik, hogy a jövőre mit tervez mondjuk a vállalkozás vagy a menedzsment, hogyan látja a kilátásokat. Emellett pedig két olyan témát emelünk ki, ami fontos. Az egyik, hogy mennyire struktúráltan kezelik egy vállalkozáson belül az innovációt, hogy épül be ez a stratégiába, foglalkoznak ezzel rendszeresen vele, tudják-e, hogy hogyan tudnak az innovatív megoldásokkal értéket generálni mondjuk az ügyfeleiknek. A másik pedig, amit az előbb említettem, hogy kiemelten fókuszálunk és foglalkozunk az innováción belül a digitális transformációval. És akkor nagyjából ebből a négy területből, a mögötte lévő kérdésekből, ahol elsősorban ilyen vállalati döntéshozókat, vezetőket, innovációs vezetőket kérdezünk meg. Ebből alakul ki egy ilyen kompozit index, ami mondjuk így, hogy ha elméletileg egy és száz közötti értéket tud fölvenni, nyilván a százas érték az egy elméleti érték, hogyha mindenki szuper jól csinálja az összes innovációs dimenziót, akkor lenne ez száz körül ez az érték, és értelemszerűen ezen belül pedig változik, ugye az 50 jelenteni az körülbelül, hogy legalább úgy fele úton ott vagyunk azzal, hogy a vállalkozásoknak mondjuk a fele az úgy kezeli az innováció különböző dimenzióit, hogy az megfelel az elvárásoknak.
De hát még ettől a felétől, az 50 ponttól is messze vagyunk, 28 ponton áll most ez az index. Hogyha bármilyen indexet nekem most mond valaki, hogy 100 pontból 28-nál tartunk, akkor szerintem az nem egy túl jó arány, és hát az innovációban sem tűnik egy túl jó aránynak. Mit jelent ez a magyar vállalati szféra szempontjából? Ennyire kevésbé innovatívak a magyar vállalatok, ennyire nem mernek innoválni, nem mernek terméket fejleszteni, nem mernek új szolgáltatásba belevágni, és ezt mondjuk a piaci körülmények okozzák. Hogy látjátok ti ezt? Ez a 28 pont, ez mit jelent?
Semmiképpen sem egy jó érték, és ami nekünk egy pici komfortot ad, ahogy az elején mondtam, hogy azért ez összeér különböző európai felmérésekkel, még hogyha azok nem is ilyen mélyen nézik ezeket, és nem Magyarországra fókuszálva csak, de általában az jön ki ezekből is, ahogy mondtam, hogy eléggé a rangsorok végén állunk. Érdekes kérdés, amikor beszélgetünk innovációs vezetőkkel vagy vállalkozásokkal, akkor ugye ez kicsit olyan, mint a vezetés, tudod, hogy bárkit megkérdezel egyénileg, ő az átlagnál jobban vezet, ami ugye nem létezik nyilván, hiszen külön nem jön neki az átlag. És itt is egy picit az van, hogy sokan úgy gondolják, hogy ők innovatívak is foglalkoznak ezekkel az innovációs kérdésekkel, de hogyha belemegyünk a részletekbe és megkérdezzük azt konkrétan, hogy akkor hogyan kezelik ezt és mit csináltok, vagy mit fognak csinálni, akkor már nagyon nehéz erre konkrét választ adni. Én ezt úgy fogom fel, hogy ez egy ilyen, mondjuk így, hogy gyenge közepes eredmény. Legalább azt lehet mondani, hogy körülbelül a vállalkozásoknak az egyharmada az valamilyen módon struktúráltan kezeli az innovációt, és a főleg a digitalizációhoz kapcsolódó kihívásokat. Ami negatív talán egy picit, hogy az elmúlt 2 évben fókuszáltunk erre rá, tehát van egy rálátásunk. Nyilván itt a körülöttünk lévő világ elég gyorsan változik. Nagy mozgás ebben sajnos nincs. Plusz-minusz néhány százalékpont, de nagyjából e körül ingadozik. És ami egy kicsit igazán számomra negatív az az, hogy még mindig nagyon sok vállalkozás jelzi azt vissza, hogy ha nem foglalkoznak megfelelően az innovációnak, az az oka, hogy szerintük ez rájuk vonatkozóan nem releváns. Mikor elkezdtük a felmérést, akkor a digitalizációra vonatkozóan körülbelül a vállalkozások 50%-a mondta azt, hogy nekik ez nem releváns. Az ő piacukat, az ő ügyfeleiket ez nem érinti, és ez most már lement ilyen 40-45%-ra, de még mindig nagyon magas érték. Ha belegondolsz, hogy a digitalizáció minden napunkat mennyire hatja át, szinte bármit csinálsz reggeltől estig szerintem, az valamilyen módon kötődik ehhez, akkor elég nehéz elképzelni azt, hogy a magyarországi vállalkozások 40%-a kijelentheti azt, hogy őket nem érinti. Tehát elsősorban, ahol mi még tartunk a Magyarországon, az az, hogy szétszakad a mezőn, van egy szűkebb réteg, aki érti ezt a történetet és megfelelően kezeli, és van egy elég nagy része a gazdasági szereplőknek, akiknél pedig még egyáltalán ez a mentalitásváltozás, attitűdváltozás az a kérdés, hogy eljutnak-e oda, hogy akkor ezt struktúráltan kezeljék. Egy másik dolog, amit kiemelnék még itt, az az, hogy nagyon nehéz leképezni az innovációt konkrét use case-ekre egy vállalkozás számára. Mondjuk, hogyha te vezetsz egy agrárvállalkozást, ami évek óta működik a megfelelő módon, elég jó jövedelmezőséggel, akkor ugye ez a, úgy szoktuk mondani, egy sense of urgency, tehát az, hogy ténylegesen valamivel kell foglalkozni, ez nem biztos, hogy direktben megjelenik egy vállalati menedzsment szintjén. Viszont, ha oda is megy valaki hozzájuk, hogy legyetek innovatívak, akkor nekik ezt nagyon nehéz megfogni, hogy ez mit jelent nekik. De hogyha már valaki úgy megy oda, hogy vannak olyan technológiák, akár IoT oldalon, amik például segítenek abban, hogyha ezeket használnák, akkor hamarabb meg tudják ítélni mondjuk egy növénytermesztés esetében, hogy milyen és mennyi permetezőszert kell használni. Akkor nem csak a jobb minőségű terméket állítanának a végén elő, de valószínűleg optimalizálni tudnák a tevékenységeiket, és még valószínűbben a költségeiket is. 2 olyan dolog van, ami az elmúlt években szerencsére pozitívan hatott, legalábbis a mi felméréseink szerint is. Az egyik nem meglepő módon a pandémia. A pandémiás helyzet az teremtett egy nyomást a vállalkozások egy részére. Elsősorban egyébként azt látjuk, hogy ez nagyon erősen érintette a kereskedelmet, és ott volt is egy hullám, egy felfutás.
Itt a webshopokról beszélünk egyébként?
Webshopokról is, de a normál fizikai shopok is elkezdték áttenni a tevékenységüket olyan módon, hogy tudnak kapcsolatba lépni az ügyfeleikkel, akkor is, mondjuk, le vagyunk zárva. A másik ilyen dolog pedig a munkaerőhiány. Nagyon sok szektor van, nagyon sok területen, nagyon nehéz munkaerőt találni. Tehát alapvetően, amikor te is gondolsz az innovációra, akkor az jut eszedbe, hogy szuper jó termékekkel jövünk. Így az innovációra mindenkinek az elsőre olyan jut eszébe, hogy hú, mint egy iPhone, amikor megjelent. És valóban az innovációnak az elsődleges szerepe az elsősorban az, hogy valamilyen ügyféligényt jobban kielégíts, a terméknek a minőségét javíts. De amit látunk, az az, hogy egyre inkább az innovációnak az egyik motorja Magyarországon az hatékonyságnövelés. Különösen fókuszálva arra, hogy élő munkát leváltani robotokkal, automatizált megoldásokkal. Valamennyire a jövőt, illetve ezek pozitív dolgok, hogy vannak akár kívülről vezérelt pozitív trendek, de sajnos az elmúlt 2 évben ilyen nagyon nagy elmozdulást nem látok. Aki jól csinálja, ez a jövőben is jól fogja csinálni. Az, hogy a többieket hogyan tudjuk elindítani ezen az úton, és mi lesz az a motivációs tényező, ami mellett elkezdenek jobban gondolkodni, ezen az még egy nagy kihívás.
Mielőtt tovább boncolgatjuk itt a kutatás eredményét, egy picit maradjunk már a digitalizációnál, mert ez engem nagyon érdekelne, hogy ti láttok-e valamit ezzel kapcsolatban a kutatásból. Hogyha arról beszélünk, hogy digitalizáció, te is említetted, hogy a COVID egy nagyon-nagyon komoly hatással volt erre, és ugye azt is láttuk egyébként, hogy sok cég nagyon gyorsan kezdett el digitalizálni, hiszen nem igazán volt más választása, valahogy például a home office meg kellett, hogy oldják, és ez egy nagyon komoly digitális átállást tett lehetővé, vagy szükségessé inkább, hogy úgy mondjam. Ez egyébként ez a rapid digitalizáció látszik mondjuk az idei év eredményeiben, tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy siker sztori volt, vagy továbbra is azt látjátok, hogy ez csak bizonyos cégekre érvényes, és az a bizonyos 40%, amit említettél, hogy ők talán a mai napig nem is nagyon találkoztak érdemben a digitalizációval, vagy úgy gondolják inkább, hogy nem találkoztak vele. Ez a szám, ez mennyire rémisztő?
Maga a pandémiás hatás, amire utaltál az elején, hogy mondtam, én ebben igazából 2 területet látok, ahol ez komolyan hatott. Valóban a vállalkozások döntő többsége megteremtette a home office lehetőségét. Megcsináltak azokat a beruházásokat IT szempontból, ami ahhoz kell, hogy ezt tudják biztosítani. ez szinte majdnem minden vállalkozásnál megvan, szinte majdnem egy mérettől függetlenül. Nagyon gyorsan reagáltak erre. Egyébként a mi példánkat is akár a KNTH szempontjából mondhatom nyugodtan, hogy néhány nap alatt kellett átállni gyakorlatilag erre, és ez valóban egy jó lökést adott. Ezzel elindítjuk el abba az irányba a gondolkodást, hogy hogyan lehet a technológiát a legjobban használni és a leghatékonyabban. Ez meg is marad egyébként. Én úgy érzem, hogy a vállalkozások nagy részénél a home office valamilyen szinten egyébként az új normának a része lett. A másik, amit látok pozitív trendet a felmérésből is, és ez egyébként elsősorban a 2021 időszaka volt, az mondtam a kereskedelem, ott ez nagyon komolyan megjelent szerintem, mint trend. Viszont a többi ágazatban én komolyabb és főleg hosszabban ható trendet a pandémia miatt nem látok. Akkor már inkább kiemelném, amit előbb mondtam, a hatékonyságnövelést és a munkaerőhiányt. Tehát az automatizáció folyamatokon az látható trend. De én azt, hogy ez a mondjuk 40% a vállalkozásoknak, akik még mindig messziről nézik a digitalizációt, hogy ott bármilyen komolyabb változás lett volna emiatt, azt én nem látom. És ahogy kérdezted, hogy ez mennyire ijesztő, én szerintem ez nagyon ijesztő. Tehát én azt gondolom, hogy azokban az országokban, akik az élén járnak ezeknek a kutatásoknak, Európában, néhány skandináv ország, Benelux államok, ott szinte mindenütt az egyik legerősebb tényező az az, hogy a kis és középvállalkozások hogyan tudnak reagálni ezekre a kihívásokra vagy lehetőségekre. És mi pont itt vagyunk szerintem, eléggé elmaradva. Ami adja a kérdést, hogy egyébként ugye vajon azok a motivációs tényezők, azok az ösztönzők, az a rendszer, ami ezt támogatja, akár különböző kamarák szintjén, akár gazdasági szinten, azok mennyire helyén valók és mennyire működnek jól. Ezen is érdemes lenne elgondolkodni szerintem.
Hát igen, hiszen tudjuk, hogy a KKV-k jelentik egy nemzetgazdaság motorját tulajdonképpen. Egy picit térjünk már vissza az innovációra, és egy kicsit kikerülve a digitalizációt, vagy nem feltétlenül csak azzal kapcsolatban. Természetesen a hallgatóknak azt elmondom, hogy ennek a kutatásnak a linkjét betesszük majd az adásmenethez is. Kicsit bontsuk lejjebb, hogyha mondjuk árbevétel alapján nézzük a cégeket, vagy hogyha mondjuk szektorálisan nézzük a cégeket, akkor meg lehet-e határozni valamilyen fix pontokat a kutatás szempontjával a magyar vállalat innovációjával kapcsolatban.
Igen, elsősorban ez nem meglepő talán, de nyilván az árbevétel szerint a legmagasabb árbevételű cégek, akik a leginnovatívabbak, és még inkább akik a leginkább struktúráltan kezelik ezt. Nyilván itt lehetnek persze olyan komolyabb anyacégek is a háttérben, akik eleve ezt sugallják, de itt látjuk azt, hogy a nagyobb arányban vannak olyan, sőt elég nagy arányban vannak olyan vállalkozások, akik komolyan struktúráltan kezelik ezt, rendelkeznek egy stratégiával, tudják, mit csinálnak, van egy hosszú távú elképzelésük, és össze tudják kötni a stratégiai vagy innovációs tevékenységüket az ügyfelek igényeivel, vagy azzal az értékajánlattal, amit csinálnak nekik. Szektorálisan nagyon nehéz megnézni. Én még egy picit várnék is, mert ugye 2 év az még egy viszonylag olyan időszak, amit óvatosan kell kezelni. Ugye egyrészt volt egy felfutás, ahogy mondtam, a kereskedelem területén, az most egy picit talán visszafele megy, illetve a mezőgazdaság elmozdult egy picit. Az elején, amikor elkezdtük felmérni, akkor nagyon a végén voltak, mostanra egy picit elmozdult, és nézzük azt is, hogy például regionálisan milyen különbségek vannak, és nagyon érdekes, hogy valamiért most már ez tendenciózusan visszajön, és azért óvatosan kezelném ezeket a dolgokat nyilván, de nálunk az jött valamiért vissza az elmúlt körökben, hogy éppen a nyugati ország rész az, amelyik egy picit kevésbé aktív innováció tekintetében. Ugye ezt egyelőre még nézegetjük, meg próbáljuk mi is megérteni, mert hogyha azt nézzük, hogy mennyire versenyképesek a nyugati ország részben lévő vállalkozások, akkor ez pont fordított képet mutat talán, de összességében nagyon nagy változás például ilyen szempontból nincsen, hogy melyik régióban vannak. Tehát az egyetlen igazi kiemelendő szektorális különbség az alapvetően az árbevétel. Nagyjából a cégek átlagban körülbelül az árbevételük 5%-át fordítják egyébként innovációs tevékenységre. És még egy dolog, ami nagyon fontos, és ez egy pozitív hír szerintem mindenkinek, aki esetleg azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne innovatívabb, vagy érdemes több energiát tenni ebbe, hogy viszont akik azt mondják, hogy az innováció az elmúlt 1-2 évben jelentősen hatott a termék vagy szolgáltatás struktúrájukra, ők általában azt jelzik vissza, hogy ezekből származó bevétel az már az árbevételüknek 1-2 éven belül is egy releváns része. Tehát aki vállalkozik és belevág innovációba, úgy tűnik, hogy egyébként elég ügyesen csinálják, és visszajön gyorsan az a hatás az árbevételen, amit vártak tőle.
Azt egyébként tudjuk, hogy a cégek mekkora része rendelkezik innovációs stratégiával. Ugye itt pont a Covid-ra visszautalnék, azt gondolom, hogy ott akkor nagyon sok stratégia felborult. Vajon azóta mondjuk visszaépült-e ez a gondolkodásukban, mondjuk egy menedzsmentnek a gondolkodása, vagy igenis kell a stratégia a vállalat működésének sok szintjén, de hogy az innováció is egy olyan pont kell, hogy legyen, amit érdemes hosszú távra előre tervezni, még akkor is, hogyha közben jöhetnek komoly változások. Ezt tudtátok mérni egyébként, hogy a cégek mekkora része rendelkezik ilyen stratégiával?
Igen, ez is része ennek. Nyilván itt az mindenképpen hozzá hozzátenném, hogy igyekszünk arra fókuszálni, hogy a stratégiában mennyire jelenik meg az innováció. Nyilván nem az a cél, hogy legyen egy írott csak innovációs stratégia, nem mindenkinek van ilyenje feltétlenül, de hogy a stratégiában összességében ez mennyire jelenik meg. Ha igazából leszűkítem arra a kör, aki tényleg ezt jól kezelik és ezt megjelenítik, akkor ez egy ilyen 10-20%-át jelenti a vállalkozásoknak. Ha azt nézzük, hogy kik azok, akik valamilyen szinten legalább kezelik ezt a stratégiájukban, akkor én azt mondom, hogy ez körülbelül ugye a nagyságrendjel a fele a vállalkozásoknak. De még egyszer mondom, hogy azért itt óvatosan kell abból a szempontból kezelni, hogy vannak olyan vállalkozások, akik mondjuk ezeket a stratégiákat, vagy ezeket az inputokat valami másonnan kapják, és aztán azokat alkalmazzák, és ott nyilván egy picit egyszerűbb a helyzet. De hogyha megnézzük azt, hogy kik azok a visszajelzések szerint, akik sikeresek nagyjából az innovációikat tekintve, és kik azok, akik a visszajelzés szerint valamilyen struktúrás stratégiával rendelkeznek ezen a téren, akkor a korreláció nagyon nagy a kettő között. Tehát nagyon jól látszik, hogy aki azt mondja magáról, hogy struktúráltan foglalkozik ezzel, őnál valóban megjelenik az, hogy mondjuk az árbevételének egy jelentős része ezekből az ötletekből, vagy innovációs változásokból jön, hogy megéri energiát tenni abba, hogy foglalkozzunk vele.
És ahol nincs ilyen stratégia, innovációs stratégia, ott mit mondanak a cégek egyébként, hogy náluk miért nincs?
Ahogy mondtam az elején, az egyik gyakori, hogy mi ránk ez nem vonatkozik, a mi ügyfeleink nem igénylik az innovációt. Van az, amikor még az egy viszonylag megfogható év, hogy most ebben az egy-két évben nem fókuszálunk erre, mert a korábbi időszakban voltak olyan innovációk, amiknek a megvalósítása és a kifutása az jelenleg folyik, és nyilván azokból generál a vállalat bevételt. Ez mondjuk egy viszonylag még ilyen ciklikussággal megmagyarázható dolog. Vannak olyanok, ahol versenytársakra vagy a versenyre hivatkoznak, hogy hát az egész piac úgy működik, ahogy mi működünk. Aztán van ugye az evergreen, hogy nincs rá elegendő pénz vagy energia. Aztán az, hogy nem lehet hozzáférni támogatásokhoz, hogy nagyon sokan azt várnák, hogy miután egy innovációs beruházás az mindenképpen valamiféle kockázattal jár, hogy akkor legalább részben lennének ugye olyan források, amikkel ezt olcsóbban vagy adott esetben támogatás szintjén lehet finanszírozni, és hogy ezek nem állnak rendelkezésre, vagy nem tudnak hozzáférni ezekhez. Tehát a legkülönbözőbb indokok vannak arra vonatkozóan, hogy miért nem tudnak vele foglalkozni. Én azért kiemelném azt, amit az elején mondtam mindenképpen, hogy valószínűleg nagyon sok helyen egyszerűen nem jut el elegendő fókusz és energia. Inkább a napi különböző kihívásokkal foglalkoznak, és azokat próbálják megoldani, és azt, hogy végig gondolják ténylegesen, hogy mi lesz holnap, vagy még inkább holnap után, sajnos sok magyar vállalkozásnál még nem a normál napi élet része.
És egyébként a nemzetközi környezet, vagy a nemzetközi helyzet alakulása, gondolok itt mondjuk a szomszédunkban zajló háborúra, vagy például az energiaárak irgalmatlan drágulására, ez például az indokok között szerepel, ezt tudtátok mérni?
Ugye nagyon érdekes, tavasszal akkor csináltuk ezt a felmérést, amikor elkezdődött a háború éppen. És akkor már jöttek visszajelzések a felmérésből, még nem látszott annyira a konkrét indexen, de jöttek visszajelzések, hogy ugye negatívabbak a várakozások. Most fél évvel később, azért ami miatt most egy picit csökkent ez az index az előző időszakhoz képest, az elsősorban arra a komponensre vezethető vissza, hogy mennyi innovációt terveznek a vállalkozások a következő időszakban. Tehát az esett vissza. Tehát aki mondjuk így növelné az innovációs aktivitását a következő két évben, korábbi ilyen 40% körül, vagy 40% fölött értékről visszament, azt hiszem ilyen 25 körülire. És emögött az egyik elsődleges indok, az a bizonytalanság. A bizonytalanságnak két dimenziója, egyrészt a geopolitikai helyzethez kapcsolódó dolgok, másrészt meg a recessziótól való félelem, nem tudom, ezt a szót nem szeretjük kimondani, de mondjuk, hogyha egyre nagyobb kihívásokkal néznek szembe, és ez azért óvatossá teszi őket ezen a téren. Ez egyértelműen látszik ilyen rövid távon is ennek a hatása.
Ennek a kutatásnak a nyomán van most egy szerintem nagyon izgalmas adathalmazotok, csomó olyan adat, amit tök jól lehet használni, akár a hétköznapi munkátokban, akár mint egy nagy bankként a KNH, pláne egy olyan bankként, amelyik köztudottan figyel a vállalkozásokra és fontos a vállalkozói szektor számára. Szerintem nagyon sok mindenre tudjátok ezt használni, de akkor mi ennek a folytatása, mi következik most, ezt például el tudjátok-e juttatni döntéshozókhoz, ti hogy tudtok erre építeni például, mi következik ezekből a számokból számotokra?
Nyilván nekünk ez egy egy jó tükör arra vonatkozóan, mint Magyarország egyik legnagyobb vállalkozói finanszírozó bankja, hogy gondolkodnak az ügyfeleink, hogy minél jobban megértsük azt, hogy innovációs téren mi a helyzet, tehát ezt direktbe is fel tudjuk használni a mi tevékenységünk során. A másik, hogy azért egyre több helyen van az, és mi is törekszünk arra a vállalkozói ügyfelek esetében, hogy ugye a banki tevékenység, a banki szolgáltatás az egyre inkább elmozdul egyfajta tanácsadás irányába. És amikor például értékelni kell, vagy meg kell ítélni egy ilyen projekt esetében, hogy annak a business case vajon mi lesz, akkor ebben jobban tudunk segíteni, mert tudjuk azt, hogy nagyjából hogyan gondolkodnak. Abban is próbálunk segíteni nyilván, hogy hogyan lehet megtalálni ezt a módot, hogy megtalálják a vállalkozások azokat a lehetőségeket, amik segítik őket ebben. Én két területet látok a jövőre vonatkozóan, ahol egyelőre mi legalábbis nem tudunk annyira aktívak lenni, vagy nem csak rajtunk múlik. de mindenképpen szeretnénk majd ezzel foglalkozni. Az egyik, hogy hogyan lehet ennek alapján inputokat adni arra, hogy akár országosan, gazdasági szinten mik lehetnek a legjobb motivációs tényezők és ösztönzők innovációt illetően. És a másik pedig, ami egy érdekes jövőbeli kihívás lesz, és hogy aztán a KNTH-ban ebben hogy találjuk meg a szerepünket, az még nekünk is egy kérdés. Az az, amit az elején mondtam, hogy ki és hogyan tud segíteni vállalatvezetőknek abban, hogy ezeket a trendeket lefordítsa arra, ami neki fontos. Most mondjuk egy példát, hogy az, hogy big data, vagy adatokkal való foglalkozás, vagy az, hogy mesterséges intelligencia, ezek ilyen nagyon jól hangzó buzzwordök, de amikor mondjuk egy konkrét vállalkozásnak, vagy vállalati vezetőnek kell azt mondani, hogy miért nem foglalkozol ezzel jobban, akkor szerintem oda kellene valami olyan közvetítő erő, aki segít abban, aki ezt leképezi arra, hogy ez neked azért lenne jó, mert. És miután ez ma Magyarországon nagyon gyenge, ezért ez egy kérdés, hogy ebben nekünk milyen lesz a szerepünk majd, ezt hogyan tudjuk erősíteni.
És ilyenkor például működik úgy a dolog, hogy mondjuk a miskolci vagy az alaegerszegi fiókvezetőtök megkapja ezeket az adatokat, ránéz, és azt mondja, hogy igen, mi látjuk, hogy itt a mi régiumban ebben és ebben lenne érdemes erősíteni, ezért mondjuk akkor megkeressük vállalati partnereinket, elbeszélgetjük velük, a figyelmükbe ajánljuk ezeket a számokat, és esetleg megkérdezzük, hogy mi hogyan tudunk nektek segíteni abban, hogy fejlesztétek a vállalkozásotokat, hogy innováljatok, hogy új termékeket, szolgáltatásokat fejleszthetek.
Mi ezt egyébként is nyilván valamilyen szinten napirenden tartjuk. Így egyébként nagyon direktben felmérésnek az eredményét azt nem szoktuk így kitenni, vagy nem adjuk oda az ügyfeleknek. De a mögötte lévő trendeket például azok a kollégáink, akik nyilván mondjuk egy SME szektorral foglalkoznak, és próbálják kitalálni, hogy hogyan tudunk az ügyfelek felé nyilván értéket generálni, azokban ezek benne vannak, és ilyen módon aztán eljut. A digitalizációt ugye a KNTH csoport egyébként nagyon kiemelt módon kezeli. Egyrészt mi magunk felé is, hogy szeretnénk, és úgy gondoljuk, hogy a bankszektor egyik leginnovatívabb bankja vagyunk, az ügyfeleink felé is ezt igyekszünk minél inkább hangsúlyozni. És azért nem szabad ezt elfelejteni, hogy mi azzal a tevékenységgel, amit például digitális bankolás címen csinálunk, azzal minted edukáljuk, és az első lépéseket segítünk megtenni például az SME, tehát a kis és középvállalkozó ügyfeleknek, hiszen sokszor az a lépés, hogyha pénzügyi oldalon átállnak arra, hogy mi digitális csatornákat és megoldásokat használnak, az így elindíthatja azt a folyamatot egy kisebb vállalkozáson belül is, hogy nyitottabbak lesznek a különböző innovációkra, digitális megoldásokra. Tehát sok szempontból tudjuk ezt a szerepünket mindenhol kell látni.
Balázs, én azért is örülök, hogy itt vagy velünk a stúdióban, mert az elmúlt időszakban jött egy nagyon izgalmas fejlesztésetek, és pont mi is ott a szerkesztésükben beszéltük azt, hogy elég nehéz nagyot villantani manapság már a magyar banki digitalizációs piacon, és szerintem nektek sikerült egy kimondottan izgalmas sztorit bedobnotok a piacra. Ugye csináltatok egy ilyen saját Siri-t vagy Alexát, tulajdonképpen a bankon belül, ezt kétnek neveztétek el, egy kicsit létszves mesélj erről a termékről.
Igen, jól mondtad, valójában ez az irány, ezek a digitális személyi asszisztensek. Hogy miért foglalkozunk mi ezzel, mint bank, hogy felmerült ez a kérdés. Mi a KNTH-nál az elmúlt körülbelül 10 évben elképesztő szakértelmet tudtunk felhalmozni abban, hogy hogyan kell jó digitális megoldásokat nyújtani az ügyfeleinknek. A legtöbb szolgáltatás ma már digitálisan néhány klikkeléssel elérhető, ami még nem az a következő néhány évben meg fog valósulni. Ez egy remek digitális élményt ad azoknak, akik tényleg azt szeretik, hogyha valamit tényleg maguktól, saját kiszolgálásban, a kanapén ülve meg szeretnék csinálni. A kérdés az, hogy ez jó-e? Ezt szeretnék-e az ügyfeleink? És a másik kérdés pedig az, hogy amit mi mindig mondunk, hogy nekünk az a célunk, hogy az ügyfeleinknek minél kevesebb energiát teljen betenni a pénzügyeikbe, akkor biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy egy olyan technológiai környezetben kell nekik megtalálni a helyüket, amely technológiai környezetben, valljuk be, egyikünk sem mozog 100%-ban komfortosan. A másik oldal viszont, hogy természetesen a KNTH-nál lehetőség van arra, hogy személyesen találkozz valakivel, bemész egy ilyen értékesítési pontba, és ott tudsz beszélni kollégáinkkal, de ez sem biztos, hogy mindig a legjobb. Ha valami komoly dologról van szó, egy nagyobb befektetésről, vagy egy bonyolultabb állami támogatásos jelzáloghitelről, akkor szerintem azt gondolod, hogy érdemes bemenned egy órára, vagy fél órára valahova, rászámva azt az időt, hogy odautazol, visszautazol, stb. De nagyon sokszor ez nem biztos, hogy a legjobb, meg is a leghatékonyabb megoldás az ügyfeleinknek, viszont jó lenne, szeretnék, hogy adnánk valami segítséget vagy támogatást. A másik, hogy amin én folyamatosan nagyon sokat gondolkodom, hogy tudjuk azt megtartani, hogy ez egy standardizált digitális megoldás, egy applikáció alapvetően, amin keresztül ma bankolsz. Viszont az ügyfelek azt szeretnék, hogyha minden szolgáltatás, minden termék, így a banki pénzügyi termékek is egyénre szólóak, személyre szólóak, hiperpersonalizáltak lennék. És mi azt kerestük, hogy a kettő közé tudunk-e hidat építeni. És azt gondolom, hogy egy ilyen személyi asszisztens segíteni fog abban, hogy ezt a hidat megépítsük, és adjunk egy olyan lehetőséget az ügyfeleinknek, hogy amikor szükség van erre, akkor segít nekik valaki. Vagy amikor mi úgy gondoljuk, hogy tudunk segíteni neked, vagy van egy jó ajánlatunk, vagy tudunk neked tippeket adni, akkor két ott van, és segít. Ugye mi azt mondtuk eddig, hogy a digitális megoldásaink lehetővé tették azt, hogy a bank, meg a biztosító ott van a zsebedben. Most az a célunk, hogy teszünk még mellé egy bankárt is mindenkinek a zsebébe, és így egy tanácsadó, egy bankár, egy biztosítási tanácsadó mindenkinek oda tud kerülni a zsebébe, és így reményeink szerint el tudjuk azt érni, hogy egyrészt az ügyfelek minél elégedettebbek legyenek, másrészt pedig egy olyan mesterséges intelligenciára építjük ezt a megoldást, amit azért hozzáteszek, hogy időbe telik kialakítani, ami a végén sokkal jobb megoldást ad, mint mi bármelyikünk bármikor tudna. Hiszen mi majdnem mindent tudunk az ügyfeleinkről. Rengeteg adatunk van, természetesen ezt csak úgy használjuk, ahogy az ügyfeleink megengedik nekünk, de hogyha ezt ügyesen, okosan használjuk, és ugye ennek a kapacitásához kell egy mesterséges intelligencia, akkor közösen az ügyféllel ki tudunk alakítani egy olyan kapcsolatrendszert, ahol el tudjuk azt érni, hogyha neked a nap során annak sokkal fontosabb dolgaid, mint hogy a pénzügyeidet intézd, és remélem, hogy vannak, akkor azokra tudsz fókuszálni, mi pedig majdnem, hogy már-már egy ilyen láthatatlan bankként és tanácsadóként ott vagyunk mögötted. És innen a következő lépés, ami szintén két mögött van, hogy miután a banki pénzügyi szolgáltatás az egyfajta ilyen esernyő szolgáltatás, nagyon sok mindenhez igénybe kell venni, sok olyan tevékenységet csinálunk ma a nap során, ami mögött valamilyen pénzügyi tranzakció van, ezért nyilván abban gondolkodunk, és az a következő lépés lesz majd, hogy ezt a megoldást, kétet, illetve az applikációt, ezt elvigyük abba az irányba, hogy nem csak banki és biztosítási terméket tudsz elérni rajta, hanem minden olyan dolog, amihez gyakori tranzakciókra van szükség, de azt mindent úgy tudod elérni, hogy a mögé a lehető és az elérhető legjobb ügyfélélményt tesszük be neked. Egy ilyen életmód applikáció, vagy nem tudom mi most ugye az a hype-old world, amit erre lehet használni, de valami ilyesmi lenne mögött. Tulajdonképpen ezzel indultunk el kéttel. Ez egy érdekes feladat, nem tudom mennyire tudod, de ez nem igazából csak egy technológiai feladat, ez sokkal több annál. Például nyelvészek dolgoznak azon, hogy az algoritmus megértse például a magyar nyelvet, hiszen magyar nyelven nagyon kevés ilyen megoldás van. Például az nem mindegy, ugye, hogy hányszor mész oda egy-kéthez majd azzal, hogy nem tudom, egy állami támogatással megvadított, nem tudom, milyen kamatozású jelzáló hitelt szeretnék két. Ugye nem azt szokod mondani.
Igen, hát nem egy mindennapos.
Nem, azt szokod mondani, hogy kéne pénz. És akkor innen indul a beszélgetés, és nekünk ki kell alakítanunk azt, hogy ezt is megértse két, és ebből is eljusson oda, hogy akkor megoldást tud adni. Úgyhogy ez egy hosszú folyamat lesz. Nagyon kíváncsian várom én is. Eddig nagyon pozitívok a visszajelzések, úgyhogy ez egy jó kiindulás.
Akkor, hogyha jól értem, amit mondasz, a bankoknál az innováció 2023-ban már kizárólag a digitalizációt jelenti, vagy nem nagyon tudunk olyan innovációt mondani, ami ne függene össze többé-kevésbé szorosan a digitalizációval.
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a digitalizáció az a magva annak, amit csinálunk, de az, ahogy ezt az ügyfeleknek adjuk, az nem 100%-ban digitális. Nagyon fontos, hogy akkor és amikor az ügyfélnek szüksége van, akkor ott vannak a tanácsadóink is. Sokszor azért erre szükség van. Egyrészt a digitalizáció egy átmenet. Látjuk, hogy az ügyfél viselkedés nem egyik napról a másikra alakul át. Másrészt pedig a digitalizáció abban is tud segíteni nekünk, hogy a húsvér tanácsadóink, ők is a leghatékonyabbak legyenek. És nem titok, ezen is dolgozunk. Két nem csak az ügyfeleinket fogja segíteni. Két a kollégáinkat is fogja segíteni. Amikor valaki belép mondjuk egy értékesítési pontra, egy Kantá értékesítési pontra, akkor az adatok alapján két már azonnal tud egy képet adni az értékesítési kollégának arra vonatkozóan, hogy mire érdemes figyelni, vagy mik lehetnek az igények, hogy milyen az az ügyfél egyáltalán, aki bejött, még akkor is, hogyha még soha nem járt abban a fiókban, vagy azon az értékesítési ponton. Ugye ma a személyi tanácsadásnak az egyik alapja az a személyes kötődés, a személyes kapcsolat. Aki dolgozik egy városnak a fiókjában ma, ő nagyon jól ismeri az ottani ügyfeleket. De ahogy mi látjuk, a tranzakciók, azok a kontaktpontok, ahogy mi kapcsolatba lépünk az ügyfeleinkkel, azok eltolódtak a digitális irányba. Ma egyébként átlagosan az ügyfeleink 99%-ban úgy lépnek velünk kapcsolatba, hogy a mobiltelefont használják. Ahhoz, hogy azt elérjük, hogy az ügyfelek úgy érzik, ahogy mondtam, hogy nekik személyes szolgáltatást tudunk nyújtani, abban az adatra épülő, mesterséges intelligenciára épülő megoldások, és így a digitális innováció ugyanolyan szerepet fognak játszani a jövőben, mint amikor valaki a digitális megoldást vagy kétet közvetlenül használja.
Hát szerintem ez nagyon érdekes téma volt. Azt gondolom, hogy folytatni fogjuk még a portfólió hasábjaim. Németh Balázsnak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt és bejött hozzánk a stúdióba.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy így van, ilyen érdekes témákról tudunk beszélni. Hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.
És ez volt a Portfolio Business Podcast új adása, ami a K&H csoport támogatásával jelent meg. Ha tetszett az adás, akkor arra bátorítanám titeket, hogy iratkozzatok fel a Portfolio Podcast csatornáira, bárhol, ahol podcasteket hallgattok. Én Orosz Márton vagyok, hamarosan új Business Podcast adással jelentkezünk. Minden jót kívánunk, sziasztok!